Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen a Rheinmetall nagyjából 3 milliárd 700 millió forintos beruházással, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter a helyszínen. Szijjártó Péter elmondta, hogy a beruházás 80 magas képzettséget igénylő munkáját teremt, ehhez a kormány 560 millió forint támogatást nyújt. Két hónap alatt 11 éles és 43 gyakorló riasztásban vettek részt a Baltikumban szolgáló magyar grippenek, közölte a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, Magyarország vezető nemzetként 4 hónapig, azaz december 1-ig látja el Lettország, Litvánia és Észtország légterének védelmét, a spanyol és az olasz légierő közreműködésével NATO parancsnokság alatt. Beszállhat a 4IG az Axiom Space-be. A két cég nem kötelező érvényű kötelezettségvállalási nyilatkozatot írt alá. Ennek értelmében a 4IG Space and Defense 100 millió dollár tőkebefektetés lehetőségét vizsgálja, vagyis ekkora értékben szeretnének tulajdonrészt szerezni az amerikai űrtársaságban. A két cég közösen fejlesztene földkörüli adatközpontrendszereket, a projekt keretösszege pedig szintén akár 100 millió dolláros is lehet a következő 5 évre. Megnyitották a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes szerbiai szakaszát. Az Újvidék és Szabadka közötti 108,1 kilométeres szakaszon a vonatok óránként 200 kilométeres sebességgel tudnak haladni. A vasútvonalat a tervek szerint tavaly november végén adták volna át, ám akkor leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva, így az átadás elmaradt. Megérkeztek a fővárosba az első elektromos csuklós autóbuszok, amelyek 30 szóló elektromos járműhöz csatlakoznak. A Budapesti Közlekedési Központ azt közölte, 2027-ig 70 új, teljesen elektromos busz áll majd forgalomba Budapesten. Az elektromos buszok mellett nemrég 25 új dízelautóbusz is megjelent a fővárosban, és a jövőben mintegy 170 ilyen jármű érkezik több ütemben. Megemelte az elérhető hitelösszeget és szélesítette a felhasználási lehetőségeket a KKV-ket támogató Széchenyi Mikrohitel Max Plus esetében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek legalább egy teljes lezárt üzletével rendelkeznek, 140 millió forintra növelték a maximálisan igényelhető hitelösszeget. Az ügyfél és cégcsoport szintű limitet 200 millió, illetve 300 millió forintra emelték. A hitelcélokra vonatkozó egyes feltételek is rugalmasabbá váltak. Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a vezetés közbeni telefonálást és a biztonsági öv használatát ellenőrzik, között az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A Figyelj az útra elnevezésű akció része az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózata, az Europol által szervezett közlekedésbiztonsági ellenőrzésnek, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség. Parlamenti választásokat tartanak Csehországban, a voksolás ma délután 2 óráig tart, a választók 200 képviselői helyről döntenek. 26 politikai tömörülés állított listát, a választásokon 4473 jelölt indult. A közvéleménykutatások szerint a választás esélyese az Andrej Babis vezette ellenzéki Ánó mozgalom. Egy szíriai származású fiatal követte el a manchesteri zsinagóg elleni támadást, közölték a brit hatóságok. A férfi még gyerekként a 2000-es évek közepén érkezett családjával az Egyesült Királyságba, és ott nőtt fel. A család élesen elítélte a támadást. Azt egyelőre nem tudni, a férfi miért támadta a zsidó vallás legfontosabb ünnepén, Jom Kipur napján a zsinagógába érkezőkre. A merényletben ketten elhunytak. A Remény Zarándokai mottóval találkozóra hívta Ternyák Csabaiesek az Egri Főegyházmegye minisztráns fiataljait a bazilikába. A főpásztori szentmise ma 10 órakor kezdődik, azt rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. A résztvevők az ebéd után találkozhatnak Fabián testvér Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. A 18. nemzeti vágtát rendezik meg a szilvásáradi lipicai lovasközpontban ezen a hétvégén, több mint 100 lovas indul. Az ünnepélyes megnyitó után lesznek az előfutamok, először a 14-17 évesek részvételével a kis huszár vágta, majd a 10-13 évesek részvételével a huszár gyerek vágta. Emellett ma a fogat vágta, a kocsitoló verseny előfutamai, a győri ördöglovasok bemutatója, valamint ménes hajtás várja az érdeklődőket. A döntő majd holnap 16 óra 50 perckor veszi kezdetét, és a teljes műsort is a ménes hajtás zárja. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de délután este felé már több lesz felettünk a felhő. Csapadék nem valószínű, a szél sok felé felélénkül. A csúcshőmérséklet 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Karkus István nevében is, Pap Péter a következő óra szerkesztője. Mai helyszíneink Szilvásvárad, Gömörszőlős és Tiszalök. Elsőként Szilvásváradon Regős Józseffel beszélgetünk a Bükki túráiról, amelybe természetesen beleférnek a barlangtúrák is.
Én meg vagyok, köszönöm szépen. Igen, szép őszi időbe.
Rohantam, hogy ide érjek, mert újra egy csoportot vezetsz. Gyakori? Mostanában?
Hát nem, most már nem annyira. Ilyenkor már ősszel lecsendesedik, hetente egy-egy csoport van. A jövő héten barlangtúra. Hétvégén osztálytalálkozó.
Hát gratulálni lehet az osztálynak, hogyha még vagytok sokan.
Hát 12-en vagyunk, majdnem 30-ból. Igen.
Gyönyörű idő van, ugye, bár neked mindig azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen sosincs rossz idő. Ha barlangban mész, akkor pláne, de hogyha pedig eső van, napsütés, szél, nem zavar.
Amúgy is azt mondják, hogy nincs rossz idő, csak felkészületlen ember.
Így van.
Ennyi, tehát minden időhöz hozzá lehet, és minden időszaknak megvan a maga szépsége, úgyhogy ez természetes.
Megkezdődött az indián nyár, vagy vénasszonyok nyara, mondjuk úgy, talán egy kicsit jobban érthető, hogy miről is van szó. Ez most a természetnek megint egy csodálatos időszaka.
Hát az ősz az, nem tudom, nekem élhetek Petőfi szavával. Ugye nyilván, hogy itt van az ősz, itt van újra szép, mint mindig én nekem, mert szeretem én is, mint Petőfi is.
Ebben a szépség főképp a színek kavalkádja, mellette pedig a rendkívül jó levegő is.
A színeknek is, és a hangoknak is, mert azért a szarvasbőgés ugye most ment le, vagy hát még úgy helyek közben még lehet hallani, de hát az is egy csoda minden évben meghallgatni, ahogy a bikák bőgnek.
És itt a fák lehulló levelének a folytassam. Nem folytatom. És tulajdonképpen itt mellettünk az udvarodban is tényleg rendkívül szép. Akár ki se kéne mozdulnod.
Igen, nekem itt fölfelé erdőn van ugye a kertem hátuljában, hát valamikor gyümölcsös volt persze, de hát teljesen elvadult, én nem ápoltam különösebben a gyümölcsöst, úgyhogy ez inkább egy vadon most már a kertem, és én szeretem így, mókusok rohangálnak, sünök, kígyó tojásra, avar alatt mit tölsz, szóval mindennek itt van a helye, úgyhogy a természet itt él velem együtt. Denevérekben, te megnézheted a denevéreket, beköltöztek idén a műhelyembe, úgyhogy azóta nem járok műhelyben, mióta a denevérek vannak bent, majd most már mennek majd új helyre, mert ilyenkor téli helyet keresnek maguknak.
Akkor ez a nyári szállásuk, ugye?
Ez most a nyári szállásuk
nyári
volt, igen.
Nappali igen, szállás, igen. És akkor keresik a barlangot.
Igen, hát ugye itt volt az öcsémnek a háza, ami nem volt használatban, Tehát ugye itt ennek a padlásán jól éltek, aztán amikor ez meg lett csinálva ilyen szépen, ugye akkor ezzel kilettek zárva a denevérek a padlásról. Én akkor hívtam is a denevéreseket, a gombkötő Pétert a Nemzeti Parknál, hogy mit csinálnak ilyenkor a denevérek, mert nem akarom őket kizárni teljesen az életemből, hát én szeretem, hogy itt vannak. És akkor mondta, hogy hát ha találnak más helyet a közelbe, akkor ők oda simán át fognak menni. És a műhelyem ajtaja az ugye tavasszal nyitva szokott lenni, és egyszer csak azt látom, hogy vagy 25 denevér lóg a mennyezeten, úgyhogy így bejönnek, és nagyon aranyosak, röpködnek. Most már várom, hogy keressenek téli helyet, mert aztán télire én is becsukom a műhely ajtót.
Nagyon hasznosak egyébként, ezt sokan mondták már. Kevesebb a szúnyogot is, gondolom itt, hogyha
nekem itt szúnyogom, nincs szúnyogom. Tehát ugye azt tudjuk, hogy egy denevér képes egy jó szúnyogos helyen 2-3 ezer szúnyogot megenni egy éjszaka alatt, igen. Igen, tehát ugye a denevér ilyen szempontból rendkívül termelik egy, és amellett egy különleges állat. Tehát most ugye az elmúlt időszaknak a kutatásai nagyon sok érdekességet hoztak fel. Ugye például eddig két állatról tudták azt megnevezni. Én szerintem több is lesz majd, ha idővel megértjük az állatokat, de jelenleg két állatnál tudtak biztosan beazonosítani azt, hogy ők néven nevezik egymást. Tehát minden egyednek van egy külön jele, amit csak akkor hangzik el, amikor az az egyed ott megjelenik.
Gondolom a delfin az első.
A delfin és a denevér. Egyelőre ez a kettő
két
van.
Két D-betűs, úgyhogy akkor nagyon-nagyon. Hát jó, ők hogy mihez nem érteztem még?
Ehhez se értek egyébként, sok minden más mellett nem értek hozzá, de hát mint a denevér ugye rokon, ugye hát nem tudom, ugye a barlangi élővilág egyik kategóriája az a barlang kedvelőknek a kategóriája, tehát azok, akik szeretnek a barlangba lenni, de kint szerzik be az élelmüket, ebbe a kategóriába tartozik a barlangász is, meg a denevér is. Ilyen szempontból valamilyen kategória társak vagyunk a denevérekkel, mi barlangászok, és aztán így természetesen közel állnak hozzánk.
Mondtad, hogy vezetsz majd hamarosan egy túrát, egy kintit, és utána lesz egy barlangtúra. Azért ezek a barlangtúrák nem olyan hatalmasak, gondolom.
Nyugdíjas túrák. Tehát én már koromnál fogva is elsősorban az ilyen könnyebb barlangokba viszem be a csoportokat, de zárt barlangok, tehát azért mászni kell, csúszni kell, hason csúszni, kicsit mászni, tehát azért benne van egy kis ízelítő a barlangból, de természetesen veszélytelnek. Ugye hát amikor így végig megyünk olyannal, aki még nem járt barlangba, az hú, de nagy kihívásnak érzi ezt természetesen. Aztán volt már, amikor megkérdezték a bejáratnál, hogy a 10-es skálán ez a barlang milyen nehézségi fokot ér, és akkor mondtam, hát alulról súrolja az 1-est, úgyhogy ne aggódj. Tehát egy kicsit letörtem a lelkesedésüket ezzel, hogy még van hova fejlődni, de hát igen, azért hogy nyilván ezek könnyű barlangok. Tehát az, hogy 4 kézláb kell menni, hogy hason csúszni kell, hogy át kell mászni valahol, hát ez azért a barlangás szemmel nézve még a könnyű kategóriába tartozik.
Itt gondolom annyira nem szükséges a felszínen megmondani, hogy milyen felszerelésbe jöjjenek. Nagyjából tudja az ember. De egy barlangtúrára azért már csak elő kell készíteni azokat, akik mennek, még akkor is, hogyha az egyes talóról súrolja a kategóriát.
Persze, mindenképpen. Tehát mi azért sisakot biztosítunk, van amelyik barlangba, lámpát is biztosítunk, meg overallt is biztosítunk, de egyébként azt szoktuk mondani, hogy normális túracipő, és egy olyan ruha, amiben nyugodtan lehasal bárhol a földön, ugye akkor, ha azt nem félti, akkor abba jöhet. Úgyhogy a fehér farmer nem ajánlott, az örökre bebarnul. Igen, tehát ilyen szempontból igen, de úgy egyébként nem kíván különleges dolgot, ugye hát nyilván természetesen, tehát a könnyű kategória azért valahol ilyen.
Most melyikbe fogod vinni az embereket?
Most a kölyükben lesz a legközelebbi, utána lesz majd a Lesztászkölyi barlangban, az már egy kicsit mászósabb, tehát az mondjuk eléri, vagy felülről súrolja az egyest, ha így akarjuk besorolni, de igen, szóval azért.
Miért szeretnek menni az emberek barlangba, azt tudod? Magadról tudod, de azokról az a 10-15 fő, hogyha esetleg annyit elviszel, mi az, ami csábítja a kaland? Pedig itt nagy kaland nincs.
Hát van kaland. Tehát azért ahhoz képest, amit egy ember a normál élete során megél, ahhoz képest hihetetlenül nagy kaland egy ilyen föld alatti világ, már önmagában, tehát már maga a helyszín egy egészen különleges, tehát normális idézőjelben életet élő ember, ugye, vagy egy városi ember, az el se tudja képzelni, hogy milyen különleges világ van odalent, különleges képződmények, különleges élőhelyek, különleges a forma, a hely, a hangulat, extra sötétség, ha leoltjuk a lámpát, extra csend, ha csendben tudunk lenni, tehát ilyen egészen fantasztikus dolgokkal lehet ott lent találkozni.
Jaj, én a fizikai erőlétükre is gondoltam, azért a fenéken csúszkálni, az is egy kaland lehet, mikor meg
felnőtt ember ritkán csúszkál agyagcsúszdán, vagy ritkán hasal le azért, hogy átbújjon egy kő alatt, ugye ezt ma már úgy, ugye gyerekként még ezt megcsináljuk, ugye, de aztán felnőttként az ember már ugye ezt elfelejti, és akkor ez egy nagy élmény, amikor jönne találkoznak. Ugye volt már olyan csapatépítőm, ahol ilyen 50-es íróasztalnál hízlalt popsis hölgyek voltak, és ezek röpködtek utána, tehát hogy annyira megnőtt az önbecsülése, mert ugye tudjuk, hogy azért végig lehet ezt csinálni, még egy kicsit duci alkattal is, de ők teljesen oda voltak, hogy hát ők nem is gondolták, hogy ők ilyen kihívásnak tudnak ugye teljesíteni ilyesmit, tehát nagyon oda voltak tőle. Nagyon tetszett nekem az, hogy milyen lelkesedéssel vették ezeket az akadályokat, amiről mi tudjuk, hogy ezek az én barlangás szemmel nem olyan nagy akadályok, de egy külső embernek, aki életében nem találkozott ilyen, hát ez hihetetlen csoda, amikor hason kell csúszni, és akkor közben gyors csodálatos cseppkövek között bújik át az ember, és mit tudom én, tehát azért ez élmény.
És neked, ha századjára vagy abban a barlangban, mindig adójat?
Én még ezredjére is szívesen megyek. Részben mindig adójat is, természetesen, részben pedig egy barlangnak olyan hangot. Szoktuk mondani, hogy az erdő az megnyugtatja az embert. Én azt szoktam mondani, az éjszakai erdő az duplán megnyugtat. Éjszakai túrákat is ugye szoktam vinni. A barlang az háromszorosan megnyugtat. Tehát ha ezt lehet ragozni, akkor ennek a csúcsa a barlang, azt hiszem.
Hát azért a túrázás még nappal is veszélyes is lehet, mert azoknak, akik tapasztalatlanok, ugye eltévedésekről mostanában is volt szó, hogy úgy szedték össze másfelül a két embert, de maga az, hogy már az erdőben lévő vadak is talán nem is biztos, hogy veszélyesek, de lehet. Például bele lehet szaladni egy medvébe.
Biztos, hogy nem veszélyesek. A nem is biztos, hogy veszélyesekre, én ezt szeretném mondani, hogy biztos, hogy nem veszélyesek. Tehát az emberre nézve ezek az állatok abszolút nem veszélyesek.
Hát, hogyha odafigyel, és megfelelő módon...
Ja, kérem, a közlekedés szabályait is be kell tartani, mert ha szembe megyünk a forgalommal, akkor nekünk jönnek. Hát bocs, az erdőnek a szabályait is be kell tartani, és akkor nem fog nekünk jönni senki szemből. Ha bocs sem.
Így van, akkor tulajdonképpen akkor aki tudja, hogy kell viselkedni az erdőben, annak nem veszélyes. Ugye ott megy az úton, ahol kell, nem pedig szembe.
Hát igen, ha így veszük, igen. De nem, ezek az állatok általában messzire elkerülik az ember, tehát ők sokkal előbb észrevesznek bennünket, mint mi őket. Az egy nagyon ritka ajándék, hogyha az ember találkozik egy ilyenelet. Ez ajándék. Tehát ezt úgy kell felfogni. Persze természetesen élni kell tudni ezzel, és nem kell oda menni szelfizni a medvével, mert azt nem szereti, nem egy fotogén alkat.
Hogy nem játék, azt tudjuk. Legalábbis a Székely megmondta, hogy nem játék a medve sem. De ami a mostani túrádon lesz, hát 50 embert viszel ott igazából, nekik nem kell semmit sem, nem kell felkészülni, csak a fülüket kell, vagy meg a szemüket kinyitni.
Hát ez a szabvány szalajkatúra, tehát ugye azért, amikor ilyen valaki eljön ide, és csak egy kis ízelítőt akar Szilvásváradból, akkor általában az első az, hogy a Szalajka völgyön végig kell sétálni. Hát ez egy ilyen kis ízelítő. Ezt én ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy egy-egy ilyen séta, ez csak arra jó, hogy az ember tudja, hogy miért kell visszajönni legközelebb. Tehát én azért felhívom a figyelmet, elmondom, hogy a barlanghoz miért érdemes fölmenni, mert egy világkülönlegesség. A Szabadtéri Múzeum fölött folytatódik a Horotna völgy, ami megint egy nagyon érdekes hely, és onnan lehet menni föl a Sáncvárba, ahol ugye most a legújabb eredmény szerint még egy geoglifánk is van, ha úgy tetszik, Európa egyetlen geoglifája. Tehát na mindegy, szóval a lényeg az, hogy itt rengeteg csoda van a környékben, amit nyilván, hogy egy ilyen 3 órás sétával nem lehet felgyűjteni, ezt csak az ember fel tudja hívni rá a figyelmet, hogy na, ide is érdemes lesz visszajönni, meg oda is érdemes lesz visszajönni, érdemes eljönni egy hétre, és az egy hét is kevés. Én ugye így kezdtem annak ideje, hogy hétvégeken, aztán kicsit hosszabbat, aztán munkáim lettek a bükkbe, aztán itt ragadtam Szilvásvárdán.
És ezt a geoglifát hogy lehet megközelíteni vezetővel?
Tulajdonképpen nincs rá fölhívva a figyelem, tehát van egy tanösvény egyébként a Sáncvárban, ami körbe visz a tanösvény, és az érinti ezt a helyet is, de ez még azért még nem.
Jobb, hogyha kevesebben mennek arra, ugye?
Hát mindenképpen, meg hát ugye azért a Sáncvárban is elég sok kárt csináltak a kincskeresők, akik ugye engedély nélkül detektoroztak fent a Sáncvárba. Nem is tudjuk, hogy ki mit talált adott esetben. Az biztos, hogy az eltéről, amikor jönnek, akkor igyekeznek, illetve hát ebbe általában részt szoktam én is venni, tehát igyekszünk egy-egy területet annyira végignézni, hogyha valaki utána jön, az már ne találjon semmit.
Hogyha nagyon nagy szerencséje van, mert hát olyan is van.
Hát 10-12 detektorral szoktunk egy-egy területet végigpásztázni ilyenkor, és azért az egy elég részletes vizsgálat ahhoz, hogy ott már nem, hát jó, persze mindig kerül oda egy-egy új patköszeg esetleg, vagy egy rozsdás láncdarab, de az azért nem kár, azt nem sajnáljuk.
Kicsit megállunk itt, szétnézünk, és akkor bírod még az állást? Mert hamarosan sétálni fogsz.
Igen, hát bírom az állást is, meg sétálni is szeretek, de igen, be van fáslizva a lábam. Tehát
azért kérdez.
Tehát ugye el vagyok, na igen, de igyekszem alkalmazkodni ehhez, és ha nem tudok majd járni, van B-terv.
Tulajdonképpen én azt hittem, hogy sokkal hidegebb lesz most itt, mert hát
tegnap 3 fok volt reggel.
3 az már kesztyűs szinte valakinek, de lassan-lassan azért kezdődik a fagy szezon itt is nálatok. Hűteni? Fázol? Fával hűtesz?
Fával fűtek, igen. Hát most egyelőre még többségében ilyen maradékanyagok, meg mit tudom én, ami ugye összejön a nyáron, de fával szoktunk fűteni. Hát...
Mondjuk az nyugdíjas, mert rakni kell a tűzre.
Rakni kell, igen, tehát folyamatosan. Igen, nem vezettük be a gázt, bár felmerült ugye a gondolat, amikor öcsém csinált itt az első házat, hogy na, akkor csak tovább kell vezetni, aztán vezessük be, de most örülök neki, hogy nem vezettük be.
Én sokkal inkább... 1720 köbméter biztos nem lépni.
Hát biztos, hogy nem, de akkor is, azért én sokkal inkább gondolkoznék ilyen alternatív energiaforrásokban. mert ugye a szívem a felé húz.
Igen, a természetes
de hát ugye, itt is nagyon nehéz, meg nem csak az természetes, hanem mondjuk egy napellem, egy mit tudom, tehát mindenképpen szeretném ezeket a megújuló lehetőségeket kihasználni, amennyire lehet. Hát majd meglátjuk azt, hogy futja az anyagiból is, meg milyen lehetőségek, milyen pályázati lehetőségek lesznek, majd megpróbáljuk.
De a túrázás az marad, meg a barlangás.
Hát amíg bírom marad. Tehát már nem is a barlanggal van általában gondom, már a barlanghoz is el kell menni, ugye? Van egy oda vezető út is, tehát inkább most már ugye tavaly előtt már 10 kilométereseket már nem vállaltam, csak úgy mentem lefelé, tavaly már az 5 kilométereseket is szűrtem, ugye? Tehát most már tudomásul kell venni, hogy az ember csökkentse ezeket, meg muszáj csökkenteni, ezeket szívem szerint még marhasokat járni, de a fizika egy kicsit mást hozott.
Jó, mondjuk ezeknek mindegyiknek szinte tudod, hogy milyen története van. Ezt a túrát, amit meg most vezetsz, akkor nem kell most előkapni a könyvet, és akkor nézegetni, ugye, hogy mi lesz?
Hát ezekhez már nem kell, igen, persze, tehát főleg az ilyen szabvány dolgokhoz. Ha valami új helyre megyek, akkor azért szeretem megnézni az anyagot, előtte végig bogarászom a térképet, mit tudom, ha új helyen vagyok. Sőt, egy időben, amikor ugye a Bükknek a túlsó felén is csináltam túrákat meg minden, akkor volt, hogy előtte én elmentem és lejártam, ha valami új útvonal volt. Tehát szerettem, bár azt hiszem, hogy elég már most az elmúlt néhány évtizedben eléggé megismertem a Bükköt, tehát gyakorlatilag 73 óta a Bükköt kutatom, és voltak olyan munkáim, amikor egész héten a Bükkkel foglalkoztam, ugye, tehát olyan megbízásos munkáim is voltak, tűrhetően megismertem. Mondom, hogy azt hiszem, hogy azok közé tartozok, akikre mondhatják, hogy azért meglehetősen ismerik a Bükköt.
Hát van mire szerénynek lenni, azt tudom. De hát mindig belét kötök egy kicsikét a írásaidba. Hogy állsz vele? Vagy az mindig adós? Vagy?
Folyamatosan adós vagyok természetesen, de most megint ugye megjelent néhány új monográfia is, és akkor ugye ezeket is tanulmányozgattuk, most már állnak össze ilyen egységek, tehát végül is a Szente Hubának az anyagai nagyon tetszettek nekem, ugye, és akkor az ő feldolgozásai szerint én is úgy képzelem ezt a monográfiát, hogy ilyen egységekből. Én eddig is így írtam már külön, tehát hogy külön a földrajzi elhelyezkedésről, külön a régészetről, külön a közelmúltról, külön a vizekről, külön a mit tudom én, egyéb dolgok, tehát barlangokról, stb. Tehát, hogy így ilyen egységekből rakni össze, és ezek most már úgy állnak össze, ezek az egységek, tehát előbb-utóbb már majd kiadót kell keresni.
Várom, hogy mikor lesz. Gondolom, hogy sokan várják, mert hát Szilvásváron és környéke valószínű, hogy azért sokat ér a össz-magyar nemzetnek is.
Nagy szükség lenne rá, és ugye ráadásul most, hogy itt van ez a pénzbeli lehetősége, ez részben a kiadványokra is szól, tehát nem csak magáról az építésre kaptuk a pénzt, hanem arra, hogy hozzákapcsolódó, igen, a történeti kiadványok is menjenek, úgyhogy hogy itt még valószínű, hogy ebben még bele tudjuk azt is suvasztani majd.
Akkor már ez
belátható időben.
Úgy, hogy már látszik. Igen. Nem csak a kumuluszok vagy felhők látszanak itt, hanem tényleg akkor a jövő is. És akkor lassan-lassan el kell, hogy köszönjünk, mert készülődsz. Ilyenkor mit viszel magaddal? Vizet csak?
Hát, a vízem az itt van. Ez a víz, amit viszek. De minden, ami kell, az itt van nálam.
A térkép,
szikétől
az
nem a tantuszig.
Térkép nem kell. Ha esetleg valami baleset van, akkor...
Hát telefon az itt van. A tantusz az már nem arra kell.
Az nem arra kell.
De igen, de néhány kőzet, mint a néhány régészeti lelet másolat. Tehát itt teli a zsebem ilyenkor, és akkor...
Akkor már felkészül.
Teljesen fel vagyok készülve.
Akkor nem nagyon zavartalak?
Nem, annyira nem. Most már majd elindulok.
Nagyon szépen köszönöm. Akkor jó sétát. Ez a túra vagy séta?
Inkább séta.
Regős József barlangkutatót hallották Szilvásváradról.
Műsorunk folytatásában megtudhatják, hogy hogyan kell kártolni.
Molnár Csaba vagyok, gyapjúfeldolgozó műhelyem van itt.
Hát azt hiszem, hogy a gyapjúfeldolgozást úgy, ha megkérdeznék valakitől, hogy hogyan is kell, sokan nem tudnák, hogy milyen műveletek vannak, és mi az a feldolgozás. Mert amikor megkérdeztem, hogy mit csinálok, mondja, gyapjút mosok, és hozta a vödörvizet befelé, látom, hogy bele egy kis teknőbe, és akkor ott be van áztatva a gyapjuk. Ez az első művelet.
Hát a legelső művelet maga a jutartás. Azzal én nem foglalkozom, és még nyírással sem nagyon, bár tudok nyírni. Hozzánk már a nyírógyapjú kerül, és azt én kimosom, de még gyakrabban már a mosógyapjút szoktam megvásárolni, és akkor azt dolgozom fel.
Beáztatja, kimossa, és akkor gondolom, hogy ki kell szárítani.
Így van, így van. Megszárítom a gyapjút, és hát igazából itt a komoly munka az már a mosógyapjúnak a feldolgozása, a tépése, kártolása, illetve pedig abból ágynemű készítés, vagy nemesztárgyak készítése, vagy esetleg valamilyen speciális megrendelésnek a kielégítése.
Na most itt füstöl ez a kis, nem is tudom, üst. Ez miért van? Meleg víz kell hozzá?
Így van, a gyapjú mosáshoz meleg víz kell. Hát én általában csak ilyen kis mennyiségeket szoktam mosni, hogyha valamilyen speciális igény merül föl. A gyapjút úgy mosom, hogy egy kádban lerakom a gyapjút leforrázom, nem mozgatom, szépen hagyom, hogy kihűljön, és hogyha kihűlt, akkor öblögetem. Igazából ennyi a gyapjú mosás. Ha nagyon zsíros a gyapjú, akkor zsíroldószert is szoktam hozzá használni.
Értem, akkor a zsír miatt kell, nem is annyira a kosz miatt, mert az kijönne amúgy is.
Hát azért kell a kosz miatt is. Viszont a forró víz az kitűnő tisztítószer. Ezt a tulajdonságát fel tudjuk használni.
Nem megy össze a gyapjú a forró víztől?
Ez egy gyakori tévhit. Igazából nem a forró víztől megy össze a gyapjú, hanem a forró víztől és a mozgatástól. Aha. Tehát amikor beteszi az ember a mosógépbe a pulóvert, akkor ugye a mosógép dobja, forgatja is, meg ugye meleg vizet is kap, és ez a kettő együtt azt eredményez, hogy összemegy. Viszont ha csak mozgatjuk, vagy csak forró vízzel van dolga a gyapjúnak, akkor nem fog összemenni, és ezt a tulajdonságát használjuk ki.
Ki mosta, hol szárad? Nem látok itt szárítót.
Most nincs is összerakva, de mindjárt összerakom. Egy halászhálót szoktam cölöpökre erősíteni, és akkor a halászhálón szépen le tud csöpögni, a nap át tudja sütni.
Megszáradt, akkor jön a következő művelet, ami lesz?
Ami a tépés. Hogyha az ember megnézi a gyapjút, hát nyilván sok-sok elemi szál van benne, és ezek össze vannak állva tincsekben, mert a juhoknak erre van szüksége. Mi azonban egy más rendszert szeretnénk, ezért ezeket a szálakat először eltávolítjuk egymástól, utána pedig sorba rakjuk őket párhuzamosan. Ez a feladatunk.
Na most ezt igazából nem értettem, hogy szálonként, mert akkor ahhoz borzalmasan sok idő kellene.
Igen, szálonként, de vannak segítő eszközeink hozzá. Van egy tépőgépünk először is. Ez a tépőgép, ez tulajdonképpen egy dob, ami forog, és a dobon...
Nem nézhetnénk meg, mert én nem tudom elképzelni, csak nehogy feltartsam a munkába, hogy nem. Valami művelet ne menjen. Aha, ez a tépőgép?
Ez a tépőgép. A tépőgépen belül van egy nagy dob, a dobon pedig ilyen nagy acéltüskék vannak, és hát van egy etető része, ami egy rövid szállítószalag, és a szállítószalagra teszi az ember a mosógyapjút, két rögzítő henger megfogja, továbbítja befelé, és a két henger között, ahogy csúszik be a gyapjuk, belülről ezek a farkas fogak, így hívjuk őket, letépik. Ezzel helyettesítik a kézi munkát. És dobják is ki a másik oldalon.
Ja, másik oldalon.
Másik oldalon dobják ki. Az a kupac már a tépett gyapjú.
Van itt egy mérleg, megméri, kell is.
Van. Kell is. Azért, mert általában fél kilós egységekkel szoktunk dolgozni, és már a kártolás után szeretnénk egy fél kilogrammos úgynevezett bundát előállítani, és mindig ki kell számolni azt, hogy az adott gyapjú típusnál mennyi veszteség van, mert ja, a por, ami kikerül belőle, a bogáncsok mind-mind veszteséget jelentenek, a kikerülő rövid szálak, esetleg az ilyen elszíneződött gyapjú tincsek mind kikerülnek a rendszerből, és ezt bele kell kalkulálni. Körülbelül hát a tépés során egy 10-20% veszteség van, a kártolás során megint egy 10-20% tömegveszteség van, ami nem igazi veszteség, mert ezáltal a gyapjú nem esedik, jobb lesz, tehát az oda nem való anyagok kerülnek ki, de ezt számolni kell.
Hát a többi hulladékanyag lesz?
Így van, a többi az hulladékanyag lesz, az kuka elviszi.
Tehát van azért mellékterméke is. Na, megtéptünk, itt van, már a tépet, és akkor megyünk kártolni. Én hallottam sokszor ezt a szót, de még élőben nem láttam, hogy mi is ez a kártolás. Hát, ez a gép már akkora, hogy még ilyet nem láttam életemben.
Ez egy nagyon régi gép, több mint 100 esztendős, és talán éppen ezért nagyon stabilan és nagyon jól működik, illetve ha mégsem, akkor nagyon könnyű megjavítani, könnyű rajta alkatrészeket cserélni, mert akkor még úgy dolgoztak, hogy javíthatóan állították össze ezt a gépet.
nem tettek bele rejtett hibát, mint most szoktak mostanában. Na itt a kártológép ki is van írva, hogy aki olvasni tud, akkor tudja is. Mik ezek a hengerek?
A kártológép tulajdonképpen egy nagy fésű. Ugyanúgy, ahogy az emberi fésűnek is vannak fogai, ennek a gépnek is vannak fogai, csak sok-sok-sok millió foga van. Egymáshoz illesztett hengerek vannak ebben a gépben, van egy nagy központi henger, és ezen a központi hengeren vannak rajta kisebb hengerek, és a gyapjú tulajdonképpen egy útja során bejárja ezeket a hengereket, és szépen lassan az elemi szálak egymással párhuzamosodnak, és párhuzamossá válnak.
Tehát itt etetik, és a túloldalon jön ki, megnézzük, hogy mi is jön ki. Na, körbe-körbe szaladunk, itt, de látom, hogy biztonságos, mert mérni egy bizonyos kis kerítés. Na, akkor itt szokott kijönni, ez már így jön ki.
Hát egy vékony fátyol érkezik itt ki, erre a leszedő hengerre. A leszedő henger az egy nagy fadob tulajdonképpen, amik szépen lassan forog körbe-körbe, és ezek a fátylak hát vastagítják saját magukat, így egy újabb és újabb és újabb és újabb rétegek kerülnek erre ki. És a végeremény pedig egy úgynevezett bunda lesz, ami sok-sok fátyol együtt. Ez egy körülbelül 1 méterszer 2 méteres, hát gyapjú, nem mondom, hogy szövet, mert nincsen összeszőve, de mindenképpen egy önmagát megtartó gyapjú anyag.
Ez egy félkész termék, gondolom még ezt kell tovább dolgozni.
Így van, de leggyakrabban már ezt értékesítjük, nemezesek veszik ezt, és akkor ebből nemezelnek mindenféle csodálatos dolgot, de nagyon gyakran veszik mindenféle szigetelésnek, például hangfalakba szigetelésnek, ruhába bélésnek, ágyneműbe a belső töltelékanyagnak. De mi is tovább dolgozunk ezzel.
Még tovább lehet dolgozni vele, de ez már egy jó minőségű, hogy lehet mondani?
Igen, ez nagyon-nagyon jó minőségű. Legalábbis nagyon törekszünk arra, hogy jó minőségű legyen, hiszen a piacon csak így lehet talpon maradni, hogyha az ember a legjobbat próbálja kihozni az dolgokból.
Mitől függ a feldolgozásnak a mienségétől, vagy a gyapjú minőségtől?
Mind a kettőtől függ.
Szakértelemtől is.
Hát minden szakmát meg kell tanulni, ezt is.
Tehát akkor itt van ez már eladható állapotban van, piacképes, ha meglátják, rögtön szerelmesek lesznek belé, és viszik is akkor. És a következő fázis, ha az önök munkájának, micsoda?
A mi következő fázisunk, hogy egyrészt mi magunk is készítünk nemezeket, mindenféle nemeztárgyakat, de igazából ez nagyon nagy kézi hozzáadott munkát igényel, ezért azt kevesebben veszik a nagy ára miatt. Sokkal gyakrabban vásárolnak tőlünk ágyneműt, paplanokat, párnákat.
Gubanc, gyapjú, manufaktúra termékeket látunk itt. Mi ez a gubanc?
Hát ezt a fantázia nevet találtuk ki, egyszer összeültünk beszélgetni, és feloltuk a neveket, és ez igazán jól illik a gyapjú feldolgozásához, hiszen a gyapjú feldolgozás igazából a gubancoknak a szétszedése, aztán pedig a másképp való újra csoportosítását jelenti.
Tehát ez az a műhely, ahol már a kész termékeket állítják elő, egy párnácskát, még nem, nincs is bárányszaga, illetve nem ez elve egy aranyszarvas vagy csodaszarvast látunk ott.
Igen, nem is szabad, hogy gyapjúnak feldolgozás után szaga legyen, mert az elriasztaná a vevőket, meg hát nem is feltétlen jelentene kellemes álmokat egy olyan párna, ami még illatozik a maga módján, a mosás során már elveszíti a gyapjú a szagát.
Na most akkor ez a falvédő, mert ez egy szép nagy falvédő.
Igen, hát nemeztárgyakat is szoktunk készíteni. Igazából van itt ugyan kirakva néhány darab, de hogyha valaki szeretne magának egyet, ezek annyira személyes tárgyak, hogy eljön ide, megbeszéljük, közösen megtervezzük, és utána készítem el.
Kérdeztem, hogy 2 hét. Azért 2 hétig egy ilyet készíteni, ez rendkívül időigényes, és hát gondolom a kezét azt erősíti.
Valóban így van, de hát ha örömmel csinálja az ember, akkor ez nem jelent problémát, és hát a végtermék meg magáért beszél. Úgy gondolom, hogy a minőségi munka érdekében érdemes több időt belefektetni egy-egy tárgy elkészítésébe.
Van ott még zokni is, gondolom jó meleg.
A gyapjúnál melegebb nincsen, ugyannyira nincsen, hogy a legkitűnőbb szigetelő anyag, a NASA például űrhajókat nem ezzel szigetel, mert nem találtak ennél jobbat.
Egy süveg, vagy kucsma, vagy kalap, vagy minek nem kucsmának nevezhetem azt, ugye?
Hát mi süvegnek szoktuk, de a kucsma ugyanúgy jó elnevezésre.
Meg egy pásztortáska.
Hát inkább egy városi, nem is tudom, fiatal asszonynak a táskája. Persze ki mit szeretne benne tartani.
És még találunk itt ilyen kis, ezt remélem nem lábtörlőnek használják.
Semmiképpen, sem inkább ülőpárnának szoktuk használni.
És ezek pedig mennek nemezelni csoportokhoz.
Így van, ezek növényekkel festett gyapjú kötegek, ezeket nemezesek szokták venni, és akkor ők maguk alkotnak bőle valami szépet, vagy esetleg én magam használom fel.
Így kell memezelni, vizezni és kézzel lehet, csak másképp nem, mert hát az borzalmasan időigényes.
Valóban borzalmasan időigényes, emiatt ilyen az ára. Törökországban vannak nemezelőgépek, és ott igazából a nemezelésnek sokkal nagyobb mindennapi jelentősége van.
Jurtákra, sátrakra.
Így van, meg hát ruházatra, például a pásztoroknak úgy hívják, hogy kepeneg, egyfajta szűrök vannak. Ezeket a mai napig használják rendszeresen, és nagy mennyiségben, de Magyarországon annyira kicsi erre most a felhasználó, vagy a nem is tudom, a felvevő piac, hogy igazából a kézi nagyon magas minőségű termékeket állítják elő csak nálunk most, és én gépről nem is tudok.
Láttam én ott kint más színűt is, feketét, illetve szürkés színű elkészített, vagy még inkább csak gyapjú szerűséget. Azoknak más az értéke, vagy pedig hát ez az igazi, azt nem keresik annyira a sötétet?
Hát egyrészt vannak természetes fekete bárányok, és azt keresik valóban, főleg a nemezesek, mert ugye egy paplamon mindegy, hogy milyen a színe a gyapjúnak, de egy elkészített nemeztakarónál már egyáltalán nem mindegy. Másrészt láthatott, ott kint fest egy gyapjút is.
Ja, akkor az festve volt az a szürkés.
Így van, az fest.
A kutyaszőr.
Igazából mindenféle emlős szőrrel lehet itt dolgozni, akár még a kutyaszőrrel is. A kutyaszőrrel az a gond, hogy büdös, és az soha nem lehet belőle eltávolítani. A gyapjúnál hál' Istennek nincs ilyen probléma. Én kizárólag növényekkel festek, de lehet szintetikusan festett gyapjút is venni az országban. Igazából az én eredeti szakmám a botanika, és akkor így tudom összekötni ezt a két mesterséget, hogy kimegyek a határba, összetettem a festőnövényeket, visszajövök és megfestem.
Hát ez érdekes, egy botanikus foglalkozik olyan dologgal, amihez gondolom, hogy semmiféle előzetes tanulmánya nem volt, hanem később lett, amikor nem botanikus volt, utána lett ilyen. Milyen mester ön most akkor?
Hát ezt nehéz megmondani, mert Magyarországon ilyen iskola nincsen most már, úgyhogy mesternek nem is nevezhetem magamat, hiszen semmilyen bizottság nem adta nekem a mesterrangot. A mester címhez az kell, hogy a szakmában már dolgozó, azt hiszem 68 mester elfogadjon maga közévalónak, de mivel nincs az országban 68 ilyen mester, ezért én sem nevezhetem magamat mesternek, de a kártoló talán a leginkább használt elnevezés.
Hát akkor még ez nincs Lajstromban a kis mesterségek között a kártoló?
Igazából már nincsen, mert annyira kevesen foglalkoznak ezzel, hogy egyszerűen nincsen. Volt is iskola, talán egy 10 éve, hogy az utolsó hallgató az iskolapadokat ott elhagyta.
És a termékeit nem lehet zsűriztetni esetleg?
Lehet zsűriztetni, de én általában nem ilyen népművészeti jellegű egyedi termékeket állítok elő, hanem sokkal inkább alapanyagot, illetve a mindennapi használat során használt ágyneműket. Erre helyezem inkább a hangsúlyt.
És miért pontosan kártoló lett, nem pedig botanikus? Mert azért, hát megmondom őszintén, a botanikus szebben hangzik, legalábbis úgy magasabban képzettek, gondolja az ember egy növényeket ismerő, hát egyetemet végzett ennek.
Nem adtam föl, tehát mind a két szakmát csinálom, és mind a két szakmát nagy örömmel csinálom. Igazából azért fordult az érdeklődésem a gyapjú felé, mert a botanikán keresztül a természetvédelmet ismertem meg, és áll hozzám nagyon közel. A természetvédelemnek pedig fontos eleme a természetvédelmi kezelés, az, hogy hogyan tartsuk rendbe a tájakat, hogyan tartsuk a tájakat olyan állapotba, hogy mind az élővilág, mind pedig mi számunkra hosszú távon a megélhetésünket biztosítsa, és ehhez a juhtartás nagyon fontos elemet jelent. Úgyhogy egy picit juhászkodtam is, kipróbáltam, de rájöttem, hogy ez nem nekem való, viszont a gyapjút annyira megszerettem, hogy azóta is ezzel foglalkozom.
És itt a környezet az milyen? Mennyire eredeti még, mennyire nincs lerombolva, vagy jön visszafelé újra, hiszen a TSZ megszűnése után talán egy kicsit minőségileg is változik már a környezet. Úgy mondom, hogy eredeti állapotba kezd visszaállni, ahhoz a 20. század elejé állapothoz?
Hát igazából, mint botanikus, nem mondhatom azt, hogy a 20. század elején természetes állapotok uralkodtak volna, sőt, itt már évezredek óta nem, de attól, hogy az ember valamilyen szinten részt vesz a táj működésében, egyébként valószínűleg elég erős szinten, nem feltétlenül jelenti annak a lerombolását. Tehát nyilván, amikor felszántjuk az egész hegyoldalt egy táblába, és bevetjük valamivel, amit agyon vegyszerezünk, az semmiképpen sem járul hozzá a természet gazdagságához, de a kis parcellás szántók, a változatos művelésű területek, a kis mozaikos, kis paraszti gazdálkodás, az, ha jól csinálják, akkor igenis gazdagítani tudja a természetet.
Hát én is úgy gondoltam, hogy az emberrel együtt ér a természet valamit. Igaz, hogy a természet saját magába egy ős természet, de hát mi itt vagyunk, és hát azt a parancsot kaptuk, hogy hajtsuk uralmunk alá, és akkor valamilyen szintén éljünk benne. Úgy hajtsuk, hogy tudjuk, hogy mi jó neki. Hát sokáig nem tudtuk most ön tudja, és akkor a szerint próbálkozik?
Hát tudni nem tudom, csak szeretném tudni, de mindenképpen e szerint próbálkozom. Hál' Istennek a faluban talán a szegénység miatt, illetve amiatt, hogy itt igazából nem volt soha TS, annyira rossz minőségűek a földek, hogy egyszerűen nem volt működőképes, nagyon sok ember gazdálkodik a mai napig, illetve nagyon sok ember hozza azt az ősi tudást, több száz éves generációkról generációra szálló tudást, amiből én is nagyon sokat tanulhatok, és tanulok is, igyekszem tanulni.
Fiatalok nem nagyon szoktak elbújni egy zsákfaluba. Több helyen találkoztam olyanokkal, akik bírták egy darabig, utána pedig hát vissza a városba, mert hiányzik a forgatag, hiányzik a mindennapos szórakozás, vagy pedig hát másfajta művelődési lehetőség. Bírni fogják önök itt?
Biztosan. Én nagyon-nagyon jól érzem magam itt ebben a faluban. Nagyon jó a közösség, és nagyon szép a táj is, és igazából nem mondhatom, hogy hiába zsákfalú, hogy elzárt, mert sok vendég érkezik hozzánk, és ők biztosítják azt a, nem is tudom, ingergazdag életet, talán így mondhatjuk, illetve hát mi is útra kerülünk időről időre, és hol itt, hol ott dolgozunk.
Értem, tehát jól érzi magát, és még egyenlőre anyagilag is meg tud maradni, mert végül is ez lesz a döntő. Abban az esetben, hogyha egy kicsit felfut ez a kártoló műhely, illetve a gyapjuk feldolgozó műhely, akkor gondolom, hogy mások is megiriglik is. Tanítaná őket, hogy meglegyen az a 6-7 ember, aki majd azt mondja, hogy igen, mester lett belőlem.
Igen, igen, nagyon szívesen. Azért is, mert Magyarországon egyre több ember foglalkozik a gyapjúval, és egyre nagyobb igény van újra, hogy a műanyagok után visszatérjünk a természetesebb anyagokhoz, mert ha az ember egyszer kipróbálta, akkor érzi, hogy óriási a különbség. Én magam sem hittem volna, ameddig nem kezdtem el ezzel komolyan foglalkozni, hogy nem is lehet összehasonlítani a kettőt. Egyre több ember érez erre rá, és egyre nagyobb az igény a gyapjúra, és hát ez a kis üzem minden igény nem tud kielégíteni. Szívesen adom tovább, amit én megtanultam, megtapasztaltam.
Tehát a gyapjú természetes anyag, és emiatt semmiféle problémát nem okoz a bőrön, mint a többiek szoktak. Annyi allergiás ember van, hogy bátran lehet ajánlani mindenkinek, hogy a természetes legyen. Igaz, hogy még drága, de minél többen csinálják, akkor annál olcsóbb lesz, nem?
Ez egyrészt igaz, másrészt nem is annyira drága. Hogyha a minőségi különbséget figyelembe veszük, akkor különösen nem drága, de tehát valóban egy sokkal gyengébb minőségű termékhez képest egy magasabb minőségű termék, hogyha az árában is különbözik, szerintem nem meglepő, hanem inkább elfogadható.
Köszönöm szépen, jó munkát kívánok, sokáig nem tartom fel, mert kívül a víz, illetve hát még jönnek vendégek a mai napon is. Egyébként bemutatókat szokott tartani?
Igen, gyakran jönnek hozzám csoportok, és akkor végig kísérjük a magának az egész gyapjú feldolgozásnak a folyamatát, bekapcsoljuk a gépeket, és akkor ki lehet próbálni a tépést, a kártolást.
Hát akkor jó munkát.
Köszönöm szépen.
Molnár Csaba, botanikus kártolót hallották. Thank you. Végezetül a szokásos őszi madárgyűrűző napokról beszélünk dr. Legány Andrással Tiszalökön.
Most egy gyűrűzőtábort szervezünk, a konkrét gyűrűzés holnap fog kezdődik, most állítjuk a sátort, amint láttad az előbb, csináltuk meg a lakókocsimnak a sátorát. Ma ezzel fog telni az eső, sajnos esik.
Hát vagy úgy, nem sajnos, attól függ, hogy kinek.
Igen. Igen. Mondjuk sátrat állítani esőben nem egy jó dolog, de hát ahogy Móricz leírta, a bakfity nem érdekes. Úgyhogy csináljuk, holnapra várjuk már a vendégeket, iskolák, óvodák jelentkeztek, szakkörök be, és hát ennek olyan híre van, hogy már szeptember, mid-szeptember, már júniusban kérdezik, hogy lesz-e tábor, meg mikor, meg hogy, meg lehet-e jönni, és előre jelentkeznek. Előfordult olyan nap, hogy 300-nál többen voltak. Hát majd megőrült minden gyereknek megmutatni mindent, a hálókat, meg egyebet, de győztük és csináltuk. Most is fogjuk győzni, egy eső nem fog rajtunk ki. Remélhetőleg holnap már nem lesz nagy esőzés, a hétvégén pedig állítólag már napos időt jósol a meteorológia, úgyhogy bízom benne, hogy szép napjaink lesznek. Nagyon gazdag madárvilága van ennek a területnek, különösen így vonulás idején. Cinkékből például kék cinke, szén cinke, barát cinke, fenyves cinke, minden előfordult itt. Csúszka, fakúz, fekete harkány. Na és tavalytól kezdve pedig Petri Láné Barta Enikő egy speciális hálót hozott, 5 méter magas, nagy lukú, és azt egyik tisztáson állítjuk föl. Enikő beindítja a bagolyhuhogást, és van még egy műbagyunk is, és éjjel bagyokat fogunk. Tavaly háromszor fogtunk meg egy, hogy hívják bagyot, egy macska bagyot, de fogtunk erdei fülest, sőt, ami nagyon érdekes volt, réti fülest is fogtunk, az csak vonuláskor fordul itt elő. Így közelben életemben először láttam, pedig hát elég régen madarászok, úgy repülni pusztába, igen. Úgyhogy nagyon érdekes a munka. Most állítják föl az étkező sátrat, ahol együtt ebédelünk, mert itt tudunk vacsorázni, befűtök, és akkor megoldható, meg a reggeli is, mert akkor még hűvös van. Erre jó ez a lakókocsi, de az ebéd, mikor többen vagyunk, ott 8-an elférünk az asztalnál.
Nagyon szép helyen van ez a parkerdő. Igaz, hogy nem igazából látogatható, gondolom, idegeneknek. De
bárki, állandóan nyit van, bárki látogatható.
Akkor csak kocsiból behajtani tudok.
Igen, azt nem, csak nekünk van engedélyünk rá. A szakaszmérnökségtől kérünk engedélyt a gyűrűzésre is, ők megmondják, hogy mit szabad, meg mit nem, és ehhez tartjuk magunkat, és fölállítjuk a sátrainkat, hát anélkül nem is tudnánk boldogulni tulajdonképpen. Itt, ezen a helyen 1988 óta dolgozunk.
Húha.
És nem itt kezdtük, hanem a Tisza partján, a Révnél benőtte, akkor ott még strand is volt, és hát ősszel már az nem működött, de remek gyűrűzőhely volt, nagy gyep, minden, ahol sátrok elfértek, de benőtte az erdő, és alkalmatlanná vált, úgyhogy átköltöztünk ide, nagy szeretettel fogadott a vízügy, nagyon jó viszonyban vagyunk a vízügyjel. Mondhatnám azt, hogy itt a gátfelügyelőséggel, baráti valósággal a kapcsolat, és segítenek, ha valamire szükségünk van.
Azon csodálkozom, hogy azért elmentem meccsesszer kétszer, de még először voltam közvetlenül az erőmű tövébe.
Igen.
Innen látszik pontosan a gát, illetve hát maga a kis erőmű, a vízesésre is, ahol meghajtja a turbinákat. Ha jól emlékszem, 54-ben lehetett, amikor beindították az erőművet.
Igen.
És kérdezgettem is, hogy hát a fák ezek olyan hatalmasak, mint hogyha öregebbek lennének.
Tehát akkor telepítették ezt a parkot, onnan előről, ahol az út van. Igen. Ott még egy meteorológiai állomás is volt annak idején, de azt nem benőtték a fák, és volt üvegház virágot, hogy a parknak legyen elég virágja, és ez a parkrész, ez a Vásárhelyi Pál emlékműig tartott, és ott volt egy kerítés, majd a többi terület szántóföld volt, és a gát az a maga az út volt, és a 70-es árvíz idején problémák voltak. Akkor építették meg ezt a gátat itt, és innentől már nem az út, a Tiszadadai út, Tiszadadai út képezi a gátat, és ez a terület megszűnt árterület lenni, és parkosították egészen messzire a dadai határig.
Dr. Legány Andrást hallották a tiszalöki madárgyűrűző napokról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, most az Egri Bazilikába kapcsolunk, ahonnan a Főegyházmegyei Minisztráns találkozó szentmiséjét közvetítjük. A szentmise főcelebránsa dr. Ternyák Csaba egri érsek. Imádkozzanak velünk!